Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének 10. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk professzor dr. Kemény Lajos 1959-ben született Szegeden. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1983-ban summa cum laude eredménnyel diplomázott. Bőrnemi gyógyászat és kozmetológia, valamint klinikai immunológia és allergológia területeken szerzett szakképesítést. 1990-ben kandidátusi minősítést szerzett, 1998 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 2004-től az STE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatási területe a bőrimmunrendszer, a pikkelysömör és a fényorvosbiológiai hatásának vizsgálata. Munkásságának eredményességét 240 hazai és külföldi folyóiratokban megjelent eredeti közlemény, egy könyv, 18 könyvfejezet és 5 szabadalom jelzi. Akadémiai díjban, Humboldt ösztöndíjban és Széchenyi professzori ösztöndíjban részesült. Magyar és nemzetközi társaságokban egyaránt vállalt tisztségeket. A European Immunodermatological Society, a European Dermatology Forum, a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság, valamint a Magyar Immunológus Társaság vezetőségi tagja. A Magyar Dermatológiai Társulat és a Bőr és Nemi Betegségek Szakmai Kollégium elnöke. Az STE Általános Orvostudományi Kar dékán helyettese és az STE Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetője. Felkérem Kemény Lajos professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és megtiszteltek ilyen sokan jelenlétükkel. Előadásomban a fény orvosbiológiai hatásairól fogok beszélni. Ezen belül kitérek a fény fizikai jellemzőire, a fény hatására, a szövetekre, életleni hatásokról, a fény kóros hatásairól, valamint a fényterápiás hatásáról lesz szó. Kezdjük a fény fizikai jellemzőivel. A fény az elektromágneses spektrum egy része, amit szűkebb értelemben sokan úgy használnak, mint az emberi szemmel érzékelhető elektromágneses sugárzás, de tágabb értelemben beleérhető az ennél nagyobb, például az infravörös, vagy pedig a kisebb, rövidebb hullámhosszú, az ultraibolya sugárzás is. A látható fénysugarak hullámhossz tartománya a 400 és 800 nanométer közé esik, míg az ultraibolya sugarak tartománya 200 és 400 nanométer közé tehető. Ezen belül is különösen érdekel minket az UVB és az UVA sugaraknak a biológiai hatása, tekintettel arra, hogy a Földünkben a légkör az UVC sugarakat elnyeli, és a Földünket csak az UVB és UVA sugarak érik el. Az energiája az UVB és az UVA sugaraknak lényegesen nagyobb, mint a látható fénynek, és a biológiai hatás szempontjából is elsősorban az UV sugarakra kell gondot fordítanunk. A fény biológiailag fontos jellemzői a hullámhossz, a frekvencia, az energiasűrűség, az intenzitás, a teljesítménysűrűség. Amikor úgy általánosságban beszélünk arról, hogy fénykezelés és fényterápia, sokszor nem gondolunk abba bele, hogy például a kezemben lévő fényforrás, az is egy fényforrás, és különösebb biológiai hatása föltehetően nincsen, míg az is fénysugár, amivel repülőgépeket lehet adott esetben lelőni. Nyilvánvaló, az energiája a fénynek az rendkívül fontos, és különféle hullámhossz tartományokban egészen más biológiai hatásokat látunk. A legfőbb fényforrásunk természetesen a napfény, amelynek spektrális összetételét tetszenek itt látni. Az atmoszférában az ozon réteg elnyeli a gammasugarakat és az UVC-sugarakat, és a Föld felszínét az UVB-UVA sugarak érik el, a látható sugarakat, illetve az infravörös sugarakat találjuk benne. Az UV-sugarak közül a rövidebb hullámhosszú sugarak, az UVB-sugarak azok, amelyek a bőrünknek egészen a legfelső rétegében elnyelődnek. Az UVA-sugarak azok már egy kicsit lejjebb jutnak, egészen a bőr alatti az irha területére, míg az infravörös sugarak mélyebben a bőr alatti területekig is be tudnak hatolni. Az UV összetétel tekintetében a Földünket elérő sugarak közül 90-95% az UVA, míg az UVB pedig csak 5-10%, az UVC pedig teljesen kiszűrődik. Amikor mostanában azt mondjuk, hogy a napfény jobban égeti a bőrünket, mint valamikor 10-20 évvel ezelőtt, már aki olyan idős legalább, hogy még emlékezzen 10-20-30 évvel ezelőtti dolgokra, ugye azt mondjuk, hogy manapság mintha jobban égetne az UV-fény, ennek igazából az az oka, hogy az UVB-sugarak közül egy nagyon kicsit a rövidebb hullámhosszak is elérik a Földünket, amik egy kicsit jobban égetik a bőrt. A természetes fény intenzitása természetesen nagyon függ attól, hogy mikor mérjük. Az év során, ha minden nap megmérjük az UV intenzitása, mennyi éri el a Földünket, óriási nagy különbségeket találunk, mind napokat tekintve, mind pedig attól is függ, hogy milyen városban mérjük, hegyvidéken, vagy akár az Alföldön mérjük az UV-sugárzást, illetve az évszakonkénti óriási nagy ingadozások is megfigyelhetők. A fizikusok számára könnyebben értelmezhető teljesítményadatok helyett az átlagemberek számára kitaláltak egy UV-indexnek nevezett fogalmat, ami tulajdonképpen egy egyszerű szám, ami arra utal, hogy az adott időpontban, adott napszakban mennyire erős az UV-fénynek az intenzitása, és ez alatt többnyire azt értjük, hogy mennyire egészségkárosító hatása van az UV-fénynek. A dózisokkal, hogy watt per négyzetcentiméter, vagy millizsúl per négyzetcentiméter, ezzel olyan nagyon sokra a közember nem megy, de azt mondjuk, hogy adott időszakban 7-es az UV-index, azt mindenki tudja, hogy az egy nagyon erős sugárzás, és aznap különösen nagyon figyelni kell a fényvédelemre, azért, hogy ne legyen egészségkárosodásunk. Persze a napfényen kívül elég sok más fényforrásunk van, amelyeket részben a terápiában is alkalmazunk, ilyen UV-kabinokat, illetve olyan fésűt, ami UV-sugarakat szór, ez is bizonyos betegségek kezelésére alkalmazzuk, illetve a szoláriumok is igen nagy élvezetnek örvendenek. Na nézzük meg, hogy a fény hogyan hat a szövetekre. Hát a napfény káros hatásait elég sokan el tudták szenvedni. Az első tavaszi-nyári napsütések kapcsán itt is egy jó alkalom, hogy fölhívom a figyelmet arra, nyitnak a szabadstrandok, hogy tessenek vigyázni, hogy ne járjanak így, és súlyos napégés ugyan egy életre szóló következményeket eredményezhet. Persze vannak napimádók, akik imádják a napot, egyébként ugyanolyan függőség tud kialakulni a napfény imádat szempontjából, mint a kábítószerek, vagy az alkohol, vagy a dohányzás szempontjából, ugyanolyan függőség tud kialakulni. És ha valaki függővé válik, és reggeltől késő estig, koratavasztól késő őszig a tengerparton vagy valamilyen vízparton süteti magát, később pedig szoláriumokban élvezi az örömöket, akkor egy idő után a bőr megvastagodik, barnás színűvé válik, lehet látni rajta ezeket a gyűrődéseket, nagyon vastag, komoly ráncok alakulnak ki. Egyébként az, hogy ilyen ráncos lesz a bőr, meg barna, ez a természetnek egy csodálatos adaptív mechanizmusa, adaptív reakciója, így védekezik az UV-sugarak ellen. azzal, hogy megvastagodik a bőr, és ilyen mindenféle redők alakulnak ki rajta, ezzel a következő napfény és besugárzás hatására a bőrt érő UV-sugarak nem tudnak olyan mélyre jutni, és nem tudnak rákeltő hatással bírni. Tehát az, hogy a bőr megvastagodik, és ráncok alakulnak ki rajta, ezzel tulajdonképpen így próbálunk védekezni a fénynek a rákeltő hatása ellen. Persze az immunrendszer gátló hatásról majd később lesz szó, és jól ismert, hogy a fény a DNS károsító hatással bír, az örökítő anyagunk, és tudjuk, hogyha ez nem kerül kijavításra, akkor előbb-utóbb bőrdaganat alakul ki. Bizonyos bőrtípusúak esetén, mondjuk itt, akik ülünk a teremben, 2-es-3-as bőrtípus, ez azt jelenti, hogy nyár elején egy kicsit esetleg leég a bőr, de később már jól toleráljuk a napot és barnul a bőrünk. Azt kell tudni, hogyha ilyen bőrtípusú egyének sokat napra mennek, akkor egy 10-20-30 év elteltével szinte biztos, hogy ilyen bőrdaganat alakul ki a bőrén. Természetesen nem csak rossz hatások vannak, hanem azért jó oldala is van a napfénybesugárzásnak. A D3 vitamin szintézis az egy igen fontos dolog, és ezt mai ismereteink szerint leginkább az UV-fény hatására tudjuk gyártani. Na most, ha a bőrt éri a fény, akkor részben a belső sugár visszaverődik, részben a bőr is mint egy törő közegként számít, megtörik, és különféle elemekben, sejtekben, rostokban elnyelődik, illetve ott szöveten belül is tovább szóródik a fény. A biológiai hatások leginkább a DNS károsító hatáson keresztül alakulnak ki, de vannak egyéb mechanizmusok is, amelyek végül is a sejteknek a halálát eredményezi, programozott sejthalált indítanak be, illetve ezek eredményeként az immunrendszer gátló hatások alakulnak ki. De nagyon sokan úgy gondolják, hogy a UV-fény stimulálja az immunrendszert, kimegyünk, hogy kicsit stimuláljuk az immunrendszerünket, hát azt kell mondjam, hogy ez nem igaz. Jól ismert, hogy az első tavaszi napfény után jön az első herpesz, ami úgy szintén arra utal, hogy az UV-fény immunrendszer gátló hatással rendelkezik, és az immunrendszerünk, ami korábban szépen kontroll alatt tartotta a herpeszvírust, az a gátló hatás miatt elindul, és ezért jönnek a herpeszes tünetek az első tavaszi napsütések kapcsán. Gyulladás, hámeredetű bőrdaganat, vagy a pigmentsejtből kiinduló daganatok, a melanómáknál kimérték, hogy a fénynek melyik spektruma, melyik hullámhoz tartományok felelősek azért, hogy ezek kialakuljanak. Lehet látni, hogy a hullámhosszúságoknak a növekedésével, ugye 400 nanométertől kezdődik a látható fény, ez itt mind az UV-fény rovására írható, mind a DNS károsodás itt a pirossal, mind a nem melanóma típusú bőrrákoknak a kialakulása. Egy eltérés van ebből, egy hal modellen kialakult pigmentsejtes daganat, melanóma, a spektruma itt az UVA-ban is eléggé hatékony. Ez azt jelzi, hogy míg a bizonyos bőrdaganatok esetében inkább az UVB-sugaraknak van szerepük, a pigmentsejtből kiinduló daganatok esetén bizony az UVA-sugarak, amiktől nem gyullad be a bőr, csak barnul, azok is hatékonyak abban, hogy pigmentsejtből daganat alakuljon ki. Az UVA-sugarak és az UVB-sugarak tehát egy kicsit eltérő biológiai hatással rendelkeznek, úgy sommásan annyit lehetne még mondani, az UVB-sugártól begyullad a bőr, azonnal, vagy 6-12 óra múlva bőrgyulladás alakul ki, ez a napégés jellegzetes tünetei, amik kialakulnak, de ugyanez az UVB felelős a D-vitamin szintézisért is, a bőrrák kialakulásáért, szürkehályok kialakulásáért, illetve immunrendszer gátló hatás van. Az UVA-sugarak, azok inkább barnítják a bőrt, pigmentációt idéznek elő, csak nagyon nagy dózisban okoznak bőrpirosságot, tehát a szolárium, amik többnyire barnító hatású sugarakat tartalmaznak, UVA-sugarakat, és hogyha amellett leég valakinek a bőre, akkor az a szolárium elég sok UVB-sugarat is tartalmazott, mert az UVB-sugaraktól gyullad be a bőr. De a bőr öregedés is főként az UVA-sugaraknak tudható be, tehát, és amit említettem, a melanóma. az úgy szintén ismert, hogy az UV-A sugár is gátolja az immunrendszer működését. Nézzük meg az élettani hatásokat. Látásról is a napi életritmus beállítása az jól ismert, ezek egy külön előadást is megérnének, de maradnék a szűkebb területemnél, a bőrgyászatnál, és a D-vitamin szintézisről szólnék néhány szót. Jól ismert, hogy a D-vitamin az befolyásolja a kálcium és foszfát anyagcserét, hatással van a csontokra, immunrendszerre, befolyásolja a sejteknek a szaporodását, differenciálódását, érését, és ismert az is, hogy daganat ellenes hatású. Nem egészen bizonyos azonban, hogy pontosan mennyi D-vitaminra is van szükségünk, és mennyi a normál D-vitamin szint, ezek nem teljesen ismertek. És hogy hogyan tudjuk bevinni ezt a szükséges mennyiséget, és hogyan fejti ki tumorellenes hatását, az sem teljesen ismert, de egy bizonyos, nevezetesen, hogy a D-vitamin, ami bennünk megtalálható, nagyrészt a bőrt érő UVB-sugárzás hatására alakul ki, és csak kisebb részt eredményezi az étrendből, illetve a különféle kiegészítőkből, inkább a hal, olaj az, ami tartalmaz D-vitamin, de főként a bőrt érő UV-sugárzás az, amiből a szükséges D-vitamin mennyiséggel rendelkezünk. Ebből a májon, illetve a vesén keresztül alakulnak ki azok az aktív D-vitamin metabolitok, amik azután a kálcium és a foszfát anyagcserét befolyásolják. Na most hogy állunk akkor a napozással, meg általában a szoláriumokkal a D-vitamin szint esetében? Ami tudományos bizonyíték az a következő. Nyáron megfelelő D-vitamin szint érhető el, ha valaki néhány percet eltölt a napon, úgyhogy csak az arcot, kezet és a karokat érje a napfény. Tehát nem kell ehhez órákig kitenni magát valakinek a napfényre, amíg ballag haza a munkából, annyi idő pontosan elegendő ahhoz, hogy elég D-vitamin termelődjék. Téli hónapokban egy kicsit több UV-sugárzása van azért szükség, de ott is hetente 2-3 óra elegendő ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű D-vitaminunk legyen. Abban az esetben, ha az UV-index 3, tehát amikor már egy kicsit jönnek az erősebb, intenzívebb UVB-sugarak, akkor már fokozott fényvédelem szükséges, és amellett is képződik elegendő D-vitaminunk. Más a helyzet azok akkor, hogyha idősekről van szó, krónikus betegségben szenvedők, akik nem is tudnak egyáltalán kimenni a napfényre, vagy korábban bőrdaganatuk volt, amiatt nem nagyon mehetnek a napfényre, nem javasolt számukra, vagy a napérzékenyek, akik kimennek egy kicsit a napra, és már jönnek különféle betegségek, illetve más a helyzet az elhízottak esetén is, ugyanis az elhízottaknál a nagy mennyiségű zsírszövetben jobban eloldódik a D-vitamin, és ezért egy relatív D-vitamin hiányuk lehet. Egyértelmű tény, hogy mesterséges UV forrás, szolárium a D-vitamin szintézis szempontjából nem javasolt. Ennek ellenére igen sokan mennek szoláriumba, és a szoláriumok esetén nagyon gyakran találkozhatunk olyan megtévesztő szalagcímekkel, amelyek azt mondják, hogy mégis egészséges a szolárium? Ugye sugallja azt, hogy igen. És amikor olvassuk, hogy mit is írnak itt a szalagcímek alatt, az emberi szervezet kiegyensúlyozott D-vitamin szintjének folyamatos fenntartása érdekében a szoláriumokat különösen télen kell használni, hogy a szoláriumok tehát nem csak biztonságos, ellenőrzött barlangolást tesznek lehetővé, hanem használatuk megelőzheti a D-vitamin hiány kialakulását is, akkor eléggé elbizonytalanodik az ember. Ki mondta ezt? Krisztina Lorenz, hát nem nagyon tudjuk, hogy ő kicsoda. Egyet viszont tudunk, hogy az Európai Szolárium Szövetség elnöke, kevésbé mondható, nem független egyénnek. Egy másik vélemény, úgy szintén népszerű újságokban a szolárium és a D-vitamin szükségletről nyilatkoznak különféle celebek, akik, idézem, egy héten egyszer-kétszer szoláriumozok 10-12 percet, immár 10 éve, és semmi mellékhatása nincs. A szép bőr mellett a szolizással a szervezet D3 vitamin termel, így a csontritkulás ellen is véd. Érvelt XY, nem mondom a nevét, akinek saját szolárium stúdiója is van. Hát nem mondható ő sem elfogulatlan véleménynek természetesen. Csak elég ahhoz, hogy megzavarja az embereket, mert ezekkel a szalagcímekkel, megtévesztő állításokkal találkozunk igen gyakran, és azokat a tudományos bizonyítékokat, hogy elegendő néhány perc napfény ahhoz, hogy D-vitaminunk legyen, ezt kevesebben ismerik. Ezen túlmenően számos vizsgálat igazolja, hogy a szolárium használata és a melanoma kockázata az összefügg. A szoláriumok 35 év alatti használata 75%-kal megemeli a melanoma kockázatát. És Európa több országában 18 éven aluliak számára megtiltották a szoláriumok alkalmazását. Nézzük a káros hatásokat. A napégés esetén a legfontosabb teendőnk lenne mondjuk a megelőzés, megelőzés és megelőzés. Kezelésében pedig hűtés. Azonnal hideg vízzel kell az adott területet borogatni. Az első pár órában szteroid krém is a borogatás alá még jó hatású. De egy ilyen jól sikerült napozás után később pigmentfoltok, anyajegyek, illetve daganatok is kialakulhatnak. Azután vannak olyanok, ami egy kicsit pehjesebb dolog, nem tehet róla az egyén. Egy fényérzékenyítő anyag kerül valahogyan a bőrre, és fénybesugárzás hatására olyan bőrreakció jelentkezik, mint ami egyébként napégés esetén is kialakulhat. Ebben az esetben van egy fényérzékenyítő szer a bőrben, és ez a fénybesugárzás hatására aktivált állapotba kerül, és amikor szinglet oxigén szabadul fel, az egy erősen toxikus molekula, roncsolja a szöveteket. Milyen anyagok tudnak ilyen betegséget okozni? Hát olyan egyszerű dolgok is, mint például petrezselyem vagy zeller. Típusos anamnézis, a háziasszony elkészíti a vasárnapi ebédet, közben petrezselyemmel, zellemmel érintkezik, délután egy kis napfényfürdő, vagy akár egészen véletlen napfényexpozíció, sétálás a városban, és azokon a helyeken, ahol a keze érintkezett ezekkel a növényekkel, ott nagyon súlyos bőrreakció tud kialakulni. De más anyagok is, gyógyszerek is tudnak ilyen fototoxikus reakciót kiváltani. És ilyen nagyon súlyos, hólyagos bőrgyulladás is kialakulhat. Sokszor ezek nem is toxikus, hanem allergiás reakciók, amikor arról van szó, hogy a bőrbe bejut egy anyag, ami önmagában nem okozna betegséget, de hogyha fény is éri a bőrt, akkor egy komplett allergénné alakul, és egy rendes allergiás bőrgyulladás tud kialakulni, és egy ilyen súlyos, ekcéma-szerű bőrtünetet fogunk látni. Kiváltó okok megint csak lehetnek lokális anyagok, fényvédők, illatanyagok, antibakteriális szerek, illetve szisztémás anyagok is, gyógyszerek is tudnak ilyet okozni. Azután van egy olyan állapot, amikor az egyén egy kórosan reagál az UV-fényre. Tehát amikor nem arról van szó, hogy nagyon sokáig kiment a strandra, és nem figyelt magára, és előjött a bőrtünet, hanem egy teljesen normál időtartami napfényexpozíciót hatására a bőrön érdekes, viszkető, kis csomós, vagy ilyen csalánkiütésszerű viszkető bőrtünetek jönnek. Ezek a pontos mechanizmusa nem ismert, de ilyenkor az egyének egy kóros reakciója van egy normál UV-expozícióra, ami igen súlyos is lehet, olyan, hogy akár az UV-fény mellett a látható fény is a beteg bőrén gyulladást tud okozni. Elég nehéz a kezelése is. Azután figyelnünk kell arra, hogy a bőr öregítő hatása van a fénynek. Ha valaki ilyen halovány bőrrel, kettes, hármas bőrtípus mellett nagyon sokszor és sokat van a strandon, és sokszor ilyen ronda barna színűre lesüteti magát, akkor egy idő után nagy valószínűséggel a bőr korai öregedésének a tüneteit fogjuk látni rajta, amelyek a fény hatására alakulnak ki, ilyen értágulatok, pigmentációs zavarok, illetve kisebb és nagyobb ráncok alakulnak ki a gyakori fényexpozíció hatására. Ennek a pontos mechanizmusát ma már ismerjük. Az UV-fény behatásra a kötőszövetben a kollagén rostok lebomlanak, és tökéletlenül képződnek újra, mert a fény befolyásolja a kötőszöveti sejtekben a kollagénnek a termelődését is, és ezért ilyen kis lyukacskák alakulnak ki a bőr alatti szövetben, és ez eredményezi, hogyha fölülről ránézünk, ilyen ráncok kialakulását. Ezekre pedig a bőrgyógyászok mindenféle huncut technikákkal különféle anyagokat injektálnak a bőr alatti területbe, ilyen különféle töltőanyagokat, kollagént injektálunk, és ezeknek a lukaknak a feltöltésével a ráncok simíthatók. Persze, ha valaki sokszor és sokat van napon, akkor a jól ismert bőrtünetek kialakulnak, ráncok, redők, sárgás, megvastagodott bőr. Itt lehet látni, ez az egyénnek ezen a területén érte nagyon sok fény, pigmentációs zavarok láthatók rajta, még ott, ahol kevésebb fény érte, ott ilyeneket nem látunk. De ezen azt is látjuk, hogy nem csak a bőrnek a megvastagodása, a ráncossága, hanem már ilyen bőrdaganatok is kialakulnak ezen a területen, amely igen gyakran fordul elő fénykárosodott bőrű egyéneken. A krónikus, ismételt UV-sugárzás hatására az úgynevezett nem melanóma eredetű bőrrákok alakulnak ki, nagyon jellegzetesen fénylő, felszínű, értágulatokkal ellátott daganatok, illetve egy másik betegen hasonló ilyen fénylő felszínű daganatok, illetve időnként egészen nagyra megnövő daganatok lehetnek, amiknek hátterében úgy szintén a napfénysugárzás áll. Az előbb említett, megmutatott daganatok egyébként nem olyan veszélyesek, mert jó sebész kell hozzá, és műtéttel eltávolíthatók és gyógyíthatók. A következő daganat féleség, amiről néhány szót szólnék, az a melanoma malignum, ami pigmentált sejtekből alakul ki, annyi egyből, vagy akár attól függetlenül is ilyen növekvő, és ezek nagyon veszélyes daganatok, amelyek sokszor néhány milliméter átmérőjűek, ugyanakkor annak ellenére, hogy van egy viszonylag kicsi daganat, ez a kicsi daganat is nagyon nagy áttétképző képességgel bír, míg az előbbiekben mutatott rémisztő, nagyon nagy daganatok extrém ritkán adnak áttétet, az emberek általában az áttétben halnak meg. Tehát relatíve nagy a daganat, de mégsem annyira veszélyes. Míg a melanóma esetén egészen vékony daganatok is hamar adnak áttétet, ezért veszélyesek nagyon ezek a daganatok. Ráadásul ez gyakran fiatalokat érintő, és a fiatalok között ma már a vezető halálokok közé sorolandó. Kialakulásában az UV-fénynek a szerepe egyértelmű. A diagnosztikus lehetőségeinket tudjuk segíteni azzal, hogyha egy különféle komputeres technikákkal analizáljuk, hogy egy adott elváltozás mennyire szimmetrikus, mennyire egyféle színeket tartalmaz, mennyire homogén, és ezekből egy bőrgyógyász szakorvos már nagyon nagy eséllyel meg tudja mondani, hogy az adott elváltozás mennyire veszélyes. Ha itt tetszenek látni egy fiatal beteget, nagyon sok anyajeggyel, ugye elég nehéz lenne ezek közül így szabad szemmel kiszúrni, hogy melyik is a veszélyes. És ezzel a digitális technikával megnézve, nagyobbra így kivetítve lehet látni az egyenetlenséget, olyan eltéréseket, amelyek alapján a bőrgyógyász már meg tudja állapítani, hogy ez kérem szépen nagyon veszélyes, ez egy rosszindulatú daganat. Itt egy másik beteg, a bőrén látszólag teljesen ártalmatlan anyajegyek, de közelről megnézve, egy speciális műszerrel, jobban vizsgálva, már szakember meg tudja állapítani, hogy esetleg ez egy rosszindulatú növedék. Különféle struktúrákat nézünk, és a gép ki is írja, egy kicsit segít nekünk abban, hogy ez mennyire még a jóindulatúak közé tartozik, akkor itt látnánk egy vonalat, vagy ha rosszindulatúaknál pedig a piros sávba tartozik a vonal. Ez a melanoma, ez egy fontos betegség, ennek a gyakorisága 100 000 lakosra számítva lehet látni az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt, és fiatalok körében már a vezető halálokok közé tartozik. Kockázati tényezők persze eltérőek, bőrtípus, hajszín, szemszín, kinek mennyi anyajegye van, az is befolyásolja, és a napfény expozíció is rendkívül fontos, hogy ki mennyire gyakran érte a napfény. akinek szőke, kékszemű gyermekei vannak, azok ugye fokozottan veszélyeztetettek, vörös haj, szeplősbőr, úgy szintén fokozottan veszélyeztetett. Ma már tudjuk azt, hogy a bőr színért milyen genetikai eltérések felelősek, tudjuk azt, hogy van olyan struktúra, amit melanokortin egy receptornak hívnak, ami a pigmentáció szempontjából nagyon fontos, és ennek a melanocita stimuláló hormon, ez egy a pigmentsejteket aktiválja, és ennek a fölismerésére szolgáló struktúrában, hogyha sok-sok eltérés van, akkor nagyobb eséllyel lesz a betegnek világosabb bőre. Tehát ezeket ma elég jól lehet ismerni. És ez a kockázati tényező természetesen a gyakorlatban megvan, nem mindegy, hogy valakinek barna bőrű egyén van kint a tengerparton tavasztól késő őszig. Nyilvánvaló egészen más a kockázata, hogy bármiféle probléma lesz a bőrén, mint aki ugyanezt teszi világos bőrszínnel, szőke hajjal, kék szemmel. Másik fokozott kockázat a nagyszámú anyaegyeknek a jelenléte. Nyilvánvaló az ilyen egyéneknek különösen óvakodni kell az egyéb jól ismert daganatkeltő forrásoktól, mint például a napfény. A megelőzést nem elég hangsúlyozni, az elmúlt években igen gyakran különféle sajtókampányok kapcsán hallhattak arról, hogy a korai felismeréssel meg lehet gyógyítani a beteget. Ha korán észreveszünk, hogy ez egy daganat, meg van operálva, a betegek mindegyike túléli a betegséget. Az önszűrés nagyon fontos, és figyelemfölhívó kampányokat szerveznek a bőrgyógyászok minden évben. A következő éppen most május 3-án lesz, amikor országos melanoma szűrő akciók vannak, előre regisztrált egyéneket, ilyenkor bőrgyógyászok vizsgálnak és szűrnek melanoma szempontjából. Ha valaki úgy gondolná, hogy most hétfőn akkor gyorsan bejön egy melanoma szűrésre, akkor azt kell mondjam, hogy már elfogytak az összes helyek, de ha pigmentált elváltozásai vannak, keresse föl bőrgyógyászát, hogy ellenőriztesse az anyajegyeit. A terápiás hatásról is kell beszélni. Elég sok rosszat mondtam a napfényről, ugyanakkor azt is jól tudjuk, hogy a fényt gyógyszerként is lehet gyakorlatilag használni. Már használták időszámításunk előtt 1400-ban is festékhiány betegség kezelésére, amikor megfigyelték, ha bizonyos növényi kivonatokkal kezelik a bőrt, és ezt követően fény éri, akkor javulnak a tünetek. Festékhiány betegség kezelésére használták. Azért egy érdekes dolog, 1903-ban még Nobel-díjat is adtak Finzennek, aki TBC-s betegek kezelésére használt ultraibolya fényt, a következőt csinálta, akinek hasüregben lévő TBC-ik voltak, azok tulajdonképpen halálra voltak ítélve, és azt csinálták, hogy sebészileg a hasüreget fölnyitották, kitolták a beteget a napra, és ott koncentrált UV-sugarakkal napoztatták ott azt a területet, és számomra meglepő módon a betegek 30%-a túlélte ezt a tevékenységet, ami egyébként nem egy rossz eredmény, ha figyelembe vesztük, hogy abban az időben a betegek 100%-a egyébként ebben a betegségben meghalt, és a 30%-át meg lehetett menteni, ez nem egy rossz eredmény. Olyannyira nem rossz eredmény, ezért még Nobel-díjat is adtak pár évvel később. Azután mi bőrgyógyászok legalább 50 éve használunk különféle mesterséges fényforrásokat is, olyan betegségek kezelésére, mint pikkelysömő, vagy ekcéma, festékhiánybetegség, illetve bizonyos rosszindulatú betegségekben is. Ilyenkor az UV-fénynek a hatásmechanizmus egyébként nem különbözik attól, mint amit eddig mutattam önöknek a hatásoknál. A DNS károsító és membrán károsító hatáson keresztül azokat a sejteket, amelyeket eltrafálja az UV-fény, azokban tulajdonképpen egy programozott sejthalált indít el. Az immunológiában nagyon fontos úgynevezett T-sejtek, amik az immunműködésekben fontosak, azokban is egy ilyen sejthalált indítanak el, elpusztulnak, és azok a betegségek, amelyekre az jellemző, hogy aktivált T-sejtek vannak, azok gyógyulni fognak ugye az UV-besugárzás hatására. De más sejtek, a hámsejtek, vagy a Langerhans sejtek, ezek megint immunológiában nagyon fontos sejtek, ezekben is olyan változásokat indítanak el, amelyek hozzájárulnak a terápiás hatáshoz. Hát akkor noszta rajta, előbb azt mondtuk, hogy tiltottuk a napfénytől, most meg azt mondjuk, hogy bizonyos betegségek esetén mégiscsak jó is a napfény. Persze a probléma a tengerparti napfényfürdővel ott van, hogy a dozimetria azért nem tökéletes. Már mutattuk attól is, hogy mennyire felhős az ég, hol vagyunk pontosan. Tehát nem igazából javasolt az ilyen természetes fény. Ellenben vannak olyan fényterápiás eszközök, kabinok, amelyekben nagyon jól tudjuk a dózisokat dozimetriával mérni, és pontosan tudjuk, hogy a beteget beállítjuk, akkor mennyi dózis fogja érni a betegnek a lábától a feje búbjáig a bőrét, és ezzel tudunk terápiás hatást elérni. Itt egy beteget tetszenek látni, pikkelysömörös beteg, kezelés előtt és kezelés után. Persze valaki fölvethetné a kérdést, hogy hát eddig tiltottuk, most megengedjük? Hát a fénynek is van gyógyító szerepe, és azzal kezdtem ezt a blokkot, hogy a fény mint gyógyszer. Ugyanúgy, mint a gyógyszereknél is vannak dózisok, itt is. Tehát azt tudjuk, hogyha egy betegnek adjuk az UVB fényterápiát, körülbelül 350 alkalommal adhatjuk, anélkül, hogy fokozódna a bőrráknak a kockázata. És ha mérlegre tesszük azt, hogy valahogy mégiscsak gyógyítanunk kell a beteget, az egyéb lehetőségeket is figyelembe véve, ez egy nagyon jó terápiás választás bizonyos betegek esetén. Azután jól ismert a holtenger és a természetes napfénynek a gyógyító hatása különféle bőrbetegségekben, azonban nem föltétlen szükséges elmenni a holtengerhez, bár kényelmesebb és egész biztos, hogy nagyobb jobb kikapcsolódása valaki a holtenger partján fürdőzik és kapja az UV-fényt, de egyébként egészen hasonló dolgot mesterséges módon is elő lehet állítani, holtengeri sóban lehet fürdetni a beteget, és mesterséges fényforrással ugyanazt a terápiás eredményt el lehet érni, lényegesen olcsóbban ellesleg, mint a holtenger mellett. Azután éppen az, hogy a pikkelysömörös betegeknél jó lenne, hogyha lenne olyan fényforrás, ami nem az egész testet éri, csak ott, ahol a beteg tünetek vannak, ezzel a tünetmentes bőrön nem okozunk rákeltő hatásokat. Na most egy ilyen eszközt fejlesztettünk itt a Optikai és Kvantumelektronikai Intézet munkatársaival közösen, amelyik azt tudja, hogy célzottan egy-egy beteg tünetet kezelünk, a tünetmentes bőrt nem kezeljük, ezzel a tünetmentes bőrön rákkeltő hatások nem adódnak össze, és így sokkal optimálisabban lehet gyógyítani. Ezt mi 96-ban írtuk le, közleményt írtunk belőle, 4 évvel később egy amerikai csoport pedig üzletet csinált belőle, azzal mondjuk egy kicsit tényleg szebb a készülékük, mint a miénk volt, de ez egy orvos technikai eszköz, amit ma már a világon nagyon sok helyen alkalmaznak a számos bőrbetegség kezelésére. Egyébként a kezelés az úgy megy, hogy egy viszonylag kisebb területeket tudunk besugarazni, és a kezelés előtti bőrtünetből kezelés után ilyen jó eredményt lehet látni. Hajas fejbőrön is alkalmazható, kezelés előtti és a kezelés utáni képeket tetszenek itt látni. Egy másik betegnél hajas fejbőrön lévő tünetek kezelés előtt, illetve ezzel a Excimer lézer kezelés után láthatóan a beteg tünetmentesedik. De festékhiány betegség kezelésére is alkalmas. A fehér foltok a kezelés után pigmentálódnak, és láthatóan jó eredményt érnek el. A sárga bőrűeknél, illetve a barna bőrűek esetén még jobbak a terápiás eredmények. Én egészen kiterjedt fehér festékhiány betegség esetében egy nagyon jó, kozmetikailag akceptálható eredményt tudtak elérni amerikai kollégák ugyanezzel az eljárással. De más gyulladásos bőrbetegség, mint például az atópiás ekcéma kezelésére is alkalmazható. Azután van egy olyan kezelési eljárás, amikor a bőrre mi magunk direktbe ráteszünk egy fényérzékenyítőt, besugarazzuk fénnyel, az aktivált állapotba kerül, szabad oxigén gyökök keletkeznek, és tönkre tesszük a szövetet. Ugye ilyen ábrát már mutattam egyszer, amikor betegséget okoztunk véletlenül, vagy valamilyen növény, hogyha rákerült a bőrre. Itt meg direkt rakunk rá, de miért is csináljuk ezt? Vagy rögtön mondom, ez a szabad oxigén gyök, ez tönkreteszi a sejteket, tönkreteszi a kapillárisokat, ezekben sejthalált indít el, szöveti oxigénhiány indít el, és tehát roncsolja a szöveteket. Ez a kezelés úgy működik, hogy egy delta-aminolevulin savnak nevezett anyagot teszünk rá a bőrre. Ebből a sejtek egy fényérzékenyítő anyagot gyártanak le a saját enzimrendszereik segítségével, ezt porfirineknek hívják, és ez az a molekula, ami fénnyel besugarazva gerjesztett állapotba kerül, és amikor visszamegy az alapállapotba, akkor tönkreteszi azt a sejtet, amiben ez képződött. Most ez azért jó, mert ha bekenjük ezzel a kenőccsel a bőrt, akkor ott, ahol a daganat van, ott a sejteknek az enzimatikus aktivitása nagyobb, és több fényérzékenyítő szert fog gyártani maga a daganat, mint a körülötte levő tünetmentes bőr. Ez azt eredményezi, hogy szelektíven, vagy többé-kevésbé szelektíven csak a daganat szövet fog elpusztulni. Tehát rátesszük a kenőcsöt, befedjük egy pár óra hosszára okklúzióval, és egy 630 nanométeres vörösfénnyel irradiáljuk, és utána még egy kis utókezelés, itt tetszenek látni a nagyon szép klinikai eredményt, a daganatnak az eltűnését. Egy másik betegnél úgy szintén kezelés előtt és a kezelés utáni ábrát tetszenek látni. Persze nem csak betegségekre használják a fényt, hanem egyéb dolgokra is. Például a szőrtelenítésre, a hagyományos és az újabb eljárásokat tetszenek látni. Az erős fényelnyelésre rendelkező szőrtűzők hőmérséklete, hogyha megemelkedik, elhal a szőrtűző, idővel kipottyan, és emiatt hatékonyak a különféle villanófényes és lézeres szőrtelenítő eljárások. És itt tetszenek látni a kezelt és a kezeletlen területen lényeges különbség. Persze itt is azért inkább tartós szőrredukcióról lehet beszélni, nem igazi, teljes és végleges maradandó szőrtelenítésről, de azért egyértelműen ez egy nagyon hatékony kezelés. Azután fölmerülhet az a kérdés is, hogy nagyon jó, de most mi olyat szeretnénk csinálni, hogy csak a bőrben lévő ereket szeretnénk tönkretenni. Ez akkor használjuk persze, hogyha valakinek értágulatai vannak. Na most ezt hogy lehet megcsinálni, hogy csak az erekre hason a fénye, többire nem? Hát olyan színnel kell megvilágítanunk, hogy csak a pirosat rafáljuk el. Ha föltennénk a kérdést, hogy itt van két luftballon, egy fehér színű kívül, és belül egy piros luftballon. Hogy hogyan lehet elpukkasztani a vörös luftballmot úgy, hogy a fehérhez nem nyúlunk hozzá. Tehát erre a megoldása egy olyan lézer, aminek olyan hullámhoz tartománya van, hogy csak a pirosban nyelődik el, tehát átmegy a fény a fehéren, de azon semmi bajt nem csinál, ugyanakkor kipukkasztja a benne levő pirosat. Tehát ez nagyon jól mutatja azt, hogy ilyenkor szelektíven csak a piros struktúrákban nyelődik el a fény. Ennek megfelelően erek kezelésére ez egy nagyon alkalmas kezelési mód. Itt a piros értágolatok a kezelés hatására eltűnnek. Egy másik betegnél az orron lévő értágulatok kezelés előtti helyzet, itt lehet látni az értágulatokat, és kezelés után pedig az értágulatoknak az eltűnése figyelhető meg. Egy másik betegnél kisebb értágulatok a lábszáron, úgy szintén lézerkezelés hatására a betegek jelentős részén nagyon jó eredmények érhetők el. Bőr fiatalításra is lehet persze használni. Ilyenkor másfajta fényforrásokat alkalmazunk, a finom redőknek az eltűnését tetszenek itt látni, akkor hegek kezelésére is egy nagyon alkalmas kezelési mód, illetve a hegek megelőzésére is nagyobb plasztikai sebészeti műtétek után, hogyha varadszedés napján alkalmazunk lézerkezelést, akkor a hegek minősége a sokkal jobb lesz, és sokkal szebben gyógyul. Aztán egy kicsit elkalandoznék a bőrgyógyászat felől, allergiás betegségek, amik most indul a szezonja a szénanáthának, ami kötőhártyagyulladással együtt jár, gyakran a betegeknek ekcémáik is vannak. Itt megint az optika tanszékkel együtt egy olyan eljárást fejlesztettünk, amivel az ornyálkahártya megvilágításával egy immunrendszert gátló eredményeket érünk el, itt is hasonlóképpen, mint egyébként a bőrön is, immunszupressziót, immunrendszer gátlást lehet elérni, és hogyha elég sok beteget bevontuk a vizsgálatba, azok a betegek, akik csak egy kontrollfényt kaptak, tehát nem az igazi terápiás spektrumot, azok nem javultak, sőt kezdetben inkább rosszabbodtak a tüneteik, míg az a betegcsoport, akik a aktív kezelést kapták, ez a speciális spektrális összetételű fény, azok egyértelműen javultak a kezelés hatására. Azután jól ismert, elég sokan így kezdik az életüket, hogy rögtön kékfénnyel vannak kezelve. Ugye jól ismert, hogy a sárgaságban szenvedő újszülötteknél, akiknél a bilirubin szintjük az magas, azok néhány napig kékfény kezelést kapnak. Ez azért jó, mert a besugárzás hatására a bilirubin, ami egyébként toxikus és az agyban fölhalmozódva nagyon súlyos betegséget okozna, ezt a fény besugárzás, a kékfény, ez úgy módosítja, hogy olyan oxidációs termékek képződnek, amelyek ki tudnak választódni a vizeletbe, és ezek nem toxikus medierek, tehát egy nagyon hatékony kezelés. Azután az is talán jól ismert, hogy szezonális depresszió, főként a téli hónapokban jelentkező depresszió kezelésében nagy intenzitású, látható fény nagyon alkalmas, és ez a depresszió kezelésének egyik módja. Természetesen súlyos depresszió esetén más gyógyszeres kezelésekre is szükség van, de azoknál, akiknél csak szezonális, téli hónapokban jelentkező átmeneti rossz hangulat, depresszió, azoknál ez egy jó kezelés lehet. És legvégül néhány csemege, sok helyen lehet látni, vörös fény, ilyen szép fésű formájában érhető el, vörös fény a haj kezelésre, lézerkezelésként is hirdetik, mert úgy divatosabb, jobban hangzik. És ez egyébként az FDA, azaz amerikai gyógyszerengedélyező hatóság, nagyon komoly társaság egyébként, és egy ő általuk is elfogadott orvostechnikai eszköz. Persze a hatásmechanizmus már igen nehezen értelmezhetik, főként fizikus kollégáim, hogy biofotonok képződnek, hogy mi is az a biofoton. És van egy nagyon szép lista, hogy mit is csinál ez a fényforrás, egyébként mindent, amit akarnak. Hogyha akarjuk, akkor fokozza a mikrocirkulációt, fokozza a vénáskeringést, nyirokáramlást, csökkenti a szövetgyulladást, növeli a fehérvérsejtek számát, hogy ez most jó vagy nem jó, gyorsítja a sejtosztódást. Hát, ha ez tényleg úgy lenne, akkor egy kicsit úgy gondban lenne az ember, hogy vajon akkor rosszindulatú folyamatokat is gyorsít. Fokozza a kollagéntermelést, gyorsítja a sebgyógyulást, de csökkenti a hegképződést, a kettő egymással kicsit nehezen passzintható össze. Fokozza a szövetek energiáját, hát ez megint elég nehezen értelmezhető dolog. Fokozza az RNS és DNS képződést, tehát olyan tudományosnak ható állításokat találunk mellette, és természetesen gyorsítja a hajnövekedést, úgyhogy vegyék szaporán, minél többet belőle, és fésülködjenek vele, amíg meg nem unják, és hát ha fog egy kicsi hajuk nőni tőle, vagy legalábbis erősödni. Szóval az ilyen állításokat azért nagyon óvatosan kell bánni. Általában azok a terápiás eljárások, amik mindenre jók, azokkal különösen óvatosnak kell lenni, és különösen meg kell gondolni, hogy az tényleg tudja-e azt, vagy sem. Na, ez is egy nagyon szép új termék. Ez egy úgy hirdeti BioAura New Phototherapy. Van egy pár probléma ezzel már magával a hirdetéssel is. Alacsony intenzitású, az még jó. Arról sejtjük, hogyha ez valami látható fény lesz, akkor olyan sok bajt nem fog csinálni. A visible light, tehát ez egy látható fény lenne elvileg. 630 mm, hát föltehetően 630 nanométert akartak írni, bár kicsit zavarja az embert, hogy később infravörös szerepel ugyanabban a reklámban, tehát nem nagyon pasztolnak a dolgok, tehát még arra sem vették igazából a fáradtságot, hogy korrekt dolgokat írjanak le. De forradalmian új eszköz, ami hat az ingyulladásra, a jaksebekre, hát az arclíziókkal kicsit gondban voltam, mert nem nagyon tudom, hogy mi, de ez így általánosságban, egy kalap alá van téve minden, arclíziók, hát ami csodálatos, a rossz lehelet. És STB kezelésére, hát ez úgy néz ki, hogy a berakja a szájába ezt a, az egyébként nagy valószínűséggel egy ugyanilyen piros fényt, 630 nanométeres ledet emittáló készülék. Föltehetően a biológiai hatása sem sokkal több, mint ez a lézerpointer. Viszont felsorolta az evidenciákat, mert ugye mindig az evidenciát kérik ezek a tudósok számon, hogy mik az evidenciák, és tényleg felsoroltak tudományos közleményeket. Hát persze ezek ugye apró betűkkel vannak, nagyon sokszor nem is lehet megtalálni ezeket a forrásokat, de én megtaláltam az egyiket, és egyik bizonyíték a következő tartalmazta, az ejakulátum alacsony energiájú infravörös fénnyel történő besugárzása fokozta a spermiumok mozgását. Na most ez volt a tudományos evidencia arra, hogy ez az ajaksebeket és egyéb dolgokat kezeli. Nehezen lehet értelmezni a dolgokat. Egyik professzor kollégám mondta, hogy kíváncsi lenne ennek a kísérletnek a settingre, hogy pontosan hogy történt, hogy vajon in vitro történt az ejakulátum irradiálása, vagy esetleg in vivo a terápiás területnek megfelelően. Szóval vigyázni kell ezekkel az új termékekkel. Akkor van csak baj, hogyha a betegnek tényleg van valami betegsége, és megtévesztő emberek különféle termékeket árulva iszonyatos költségekbe sodorják a betegeket, és hát nagyon sok olyan beteggel találkozunk, aki már kipróbált mindenféle ménkű, drága, több 100 000 forintos készülékeket, és akkor jön, hogy na most már akkor gyógyítsuk meg, mert most már hát ennyi volt. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a klinikámon, bőrgyászati és allergológiai klinikán dolgozó összes kollégámnak, akik az itteni bemutatott saját adatainknak a gyártásában szerepet játszottak. A dermatológiai kutatócsoportot említeném, fotobiológiai munkacsoportot, illetve nagyon sok kooperációnk volt és van a lézerfizikai kutatócsoport, az optikai és kvantumelektronikai tanszékkel, Borzsó, Szabó Gábor, Rácz Béla és Ignác Ferenc fizikusokkal, az MTA SBK-ban Nagy Ferenc Raskó professzorral, Fülorgige klinikán a színenáthás projektjeinkben voltak kapcsolataink, illetve külföldi partnerekkel is dolgoztunk a tudományos eredmények létrehozásában. Végezetül annyit mondanék önöknek, hogy a napfény az nagyon fontos, jól érezzük magunkat a napfényben, de óvatosan vele. Óvatosan vele, nagyon sok bajt lehet okozni. Az első tavaszi napsütésekkor egyértelmű a fényvédelem, mert a megelőzés az, amivel komoly, rövidtávú és hosszú távú problémákat meg tudunk előzni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Köszönjük szépen professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
És kedjék néhány szót a szemölcsökről is, azok is esetleg elrákosodhatnak? A szemölcsök.
Igen, tehát a szemölcsök, hogy elrákosodhatnak-e? Itt az a kérdés, hogy mit értünk szemölcs alatt. Nagyon sokszor szemölcs alatt egy annyi jegyet értünk, akkor azt kell mondjam egyértelmű, hogy igen. Nagyon sokszor úgy jön a beteg, hogy születés óta meglévő, korábban panaszt nem okozó anyajegye az elmúlt hónapokban megváltozott, kicsit viszket, vagy kicsit sötétebb lett, és ezek már jelenthetik azt, hogy megindult benne egy rosszindulatú átalakulás. Mindazonáltal azt, hogy egy elváltozás jó vagy rosszindulatú, azért nem egy éjszaka alatt dől el, hogy este lefekszünk, jó indulatú az anyajegyünk, másnap reggel rosszindulatú. Ez egy idő, ami alatt, hogyha az ember csak nézi, az azért nem annyira optimális. Néha nem árt, hogyha megmutatja szakembernek, és az meg tudja állapítani, hogy ez az anyajegy elindult azon az úton, hogy esetleg rossz indulatúvá váljon, és ha ezt látjuk, akkor meg kell operálni, kivesztük, és ezzel a beteg meg van gyógyítva. Nagyon sok tévhit van arról, hogy nem szabad hozzányúlni az anyjegyhez, mert elrákosodik. Hát ez is egy legalább olyan csacsi álláspont, mint amit itt a bizonyos fényterápiás eszközöknél mutattunk, ami egyszer ki van véve, az nem fog elrákosodni. Ugye ennek az a háttere, hogy nagyon sokszor jön a beteg, vagy hál' Istennek talán nem olyan sokszor mostanában, hogy van egy elváltozás rajta, javasoljuk a műtétet, mert fölmerül bennünk, hogy rossz indulatú a növedék. Ezt követően a beteg jobban hallgat a szomszédasszonyára, és aki lebeszéli a műtétről, mert vigyáz, nem, mert el fog rákosodni. Ezt követően nem megy el orvoshoz, évek, egy-két év eltelik, közben a betegnek lesz áttéte, nyirokcsomó áttét, belszervi áttétek, és jön, hogy na most már, na jó, legyen, most már hozzájárulok a műtéthez. Na most ezután persze sokkal rosszabbak az esélyek, és azt a beteget, aki évekig nem jött a daganattal műtétre, és már áttétei vannak, amikor látjuk először, nyilvánvaló, hogy nagyobb eséllyel fogjuk elveszíteni. És utána megint jön a szomszéd, hogy ugye mondtam, hogy ne menj el a műtétre. Tehát itt nagyon vigyázni kell a bölcs tanácsadókat, meg kell hallgatni persze, de hogy mik alapján döntünk a megfelelő terápiáról, azért érdemes talán az orvosokra is odafigyelni.
Kereskedelemben kapható fényvédő krémek tényleg olyan hatásosak-e, mint ahogy a reklámok mutatják, vagy van erre vonatkozóan valami klinikai tapasztalat?
Köszönöm a kérdést. A kereskedelemben kapható fényvédők általában tudják azt, ami rá van írva. Persze mindig lehetnek olyan termékek, ami kicsit rosszabb minőségűek, de általában azért, ami rá van írva, azt végül is tudják. Ami a bizonytalansági faktor, az az UVA sugarak védő hatására vonatkozó állítások. Ennek az az egyszerű oka, hogy míg az UVB sugaraknál nagyon jól tudjuk mérni, a faktorszámmal jellemezni, hogy mennyire hatékony az UVB sugarakkal szemben, és a faktorszám, ami rá van írva a készítményre, az azt jelenti, hogy az UVB sugarak, amik tehát gyulladáskeltő sugarak, azok ellen mennyire véd. Az UVA sugarakra ilyen jó faktorszám nincsen. Tehát ezt úgy lehet tudni, hogy vannak olyan termékek, amelyek ténylegesen az UVA sugarakat kiszűrik, míg vannak olyanok, amikre csak rá van írva, hogy UVA szűrő hatása is van, és bizony az viszonylag kisebb. Ugye emlékeztetőül az UVB sugaraktól begyullad a bőr, az UVA sugaraktól pedig barnul. Tehát, hogyha valaki olyan fényvédőt használ, hogy rá van írva, hogy UVB és UVA elleni maximális fényvédelem, és mellette csoki barna lesz, az biztos, hogy az UVA sugarakat nem szűrte ki. Ami olyan szempontból probléma, hogy éppen a pigmentsejtekből kiinduló daganatoknál mai ismereteink szerint az UVA sugarak talán fontosabbak is, mint az UVB sugarak. Tehát úgy, hogyha valaki folyamatosan strandon van, és nyár végére csoki barna folyamatosan, az mondjuk nem biztos, hogy nagyon jót tesz az egészségével.
Professzor úr, én azt szeretném kérdezni, hogy ha már egyszer egy családon belül anyajegyből kialakult melanoma, akkor mekkora esély van arra, hogy esetleg következő családtag ezt örökölheti?
A genetikai hajlam talaján kialakuló melanoma az egy olyan kockázati tényező, ami miatt a családtagokat sokkal nagyobb figyelemmel kell gondoznunk. Nem jelenti azt egyáltalán, hogy akkor a családtagjának is lesz daganata, de nagyon fokozott odafigyelést igényel. Ma már vannak olyan technikák, amelyekkel megállapítható, hogy melyik génnek a hibája okozza, vagy legalábbis felelőssé tehető az adott családnál melanoma kialakulásában. A klinikában Szél Márta és Nagy Nikoletta azok, akik ezzel foglalkoznak, familiáris eredetű melanómák genetikai hátterének a kutatásával. Tehát az esélye nagyobb rá egyértelműen, de ez nem jelenti azt, hogy akkor ott most megállt az élet, egyszerűen gyakrabban kell ellenőrizni a beteget.
Amennyiben nincs kérdés, köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönjük professzor úr előadását. Kedves közönségünk, A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Ormos Pál akadémikus tartja meg a Fény, mint mikromanipulációs eszköz című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!